Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Nekünk írták a dalt. A magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatásai 1957-től a rendszerváltozásig címmel nyílt meg a Magyar Zeneháza első időszaki kiállítása. A tárlatot Jávorszky Béla zenei szakíróval együtt Horn Márton intézményigazgató rendezte, aki a megnyitón elmondta, a kiállítás egyfajta társadalomtörténeti időutazás abba a korszakba, amelyet a mai fiatalok nem élhettek át, bemutatva annak nehézségeit és kiemelkedő zenei pillanatait. Ez a kiállítás egy olyan hosszabb pillanatfelvétel, amely minden részletre nem tud kitérni, de remélhetőleg zenéivel, történeteivel és hangulatával közelebb hozza ezt a zeneileg kiemelkedő korszakot, jegyezte meg. 8 egymáshoz kapcsolódó témakör mutatja be a korszak zenéjét és társadalmi hátterét, 200 előadóját és 39 dalát, a 60-as, 80-as évek klubjait, kulturális intézményeit, zenei technológiáját és zenekarainak rajongóit. A Nekünk írták a dalt című poptörténeti kiállítás október 29-ig látható a Magyar Zeneháza térszint alatti időszaki kiállító terében.
Színház.
Az idei évad első nagyszínpadi produkciójaként egy klasszikus mesét láthat új köntösben a Kolibri Színház közönsége. Január 28-án szombaton mutatják be az Óza Varázsló című darabot. Az ismert történet a Kolibri Színház immár 30 éves hagyományainak megfelelő különleges látványvilággal kerül a kisiskolás nézők elé, Gotár Péter rendezésében és díszletében. Az eredeti regény fordulatait megtartó, a világ csodáiról mesélő szövegkönyvet és a dalszövegeket Horváth Péter írta, a zeneszerző Selmeci György, a jelmeztervező Tihanyi Ildi. A zölden tündöklő smaragd városban él és uralkodik Óz a nagy varázsló. Fényes palotájában kincsek garmadáját gyűjtötte bátorságból, ízből és emberi érzésekből. Varázshatalma akkora, hogy Dorottya tőle kér tanácsot, hogyan juthatna haza az álmok mesés birodalmából, olvasható az előadás ajánlójában. A főszerepet Nyírkó Krisztina alakítja, a további szerepekben Farkas Éva, Kormos Gyula, Külesi Sándor, Krausz Gábor, Mészáros Tamás, Ruszina Szabolcs, Szaniter Dávid, Tóth József, Vas György, valamint a Kimi Kolibri stúdió növendékei láthatók. Az előadás bemutatóját január 28-án, szombaton délután 3 órakor tartják. További részletek a Kolibri Színház honlapján olvashatók.
Múzeum.
Kohán György korai akvarelljével és Koffán Károly Radnóti Miklós özvegyének ajánlott grafikájával gyarapodott a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum képzőművészeti részlege. Mindkét műtárgy névtelenséget kérő ajándékozótól származik. Eddig egyetlen múzeumban sem mutatták be azokat, a nyilvánosság elől évtizedekig elzárt alkotásokról van szó. Tavaly a Munkácsi Múzeum elnyerte az Év Múzeuma címet, amelynek egyik hatása, hogy sok ajándékot kaptak. A képzőművészeti kollekció több darabbal is gyarapodott az elmúlt néhány hónapban. Gyarmati Gabriella művészettörténész az alkotásokról szólva elmondta, hogy Koffán Károly Csendélet című monotípiája 1947-ben készült. Az alján Fifinek felirat szerepel, azaz a mű Radnóti Miklós özvegyének, Gyarmati Fanninak a hagyatékából került elő. Koffán sokoldalú alkotó volt, festőként kezdte, de inkább grafikusként és fotóművészként tartják számon. A másik mű Kohán György 1927-ben, 17 éves korában készített Temetőkert című akvarellje, amelyről azt írták egy korabeli kiállításon, Kohán György Kovács Tanonc ösztönösen művészi festménye. A múzeum decemberben elevenítette fel korábbi hagyományát, miszerint bemutatják legújabb szerzeményeiket egy kamara kiállítás sorozaton. Az első ilyen tárlat május 31-ig látható, a két most kapott festmény egy következő kamara kiállítás anyaga lesz majd. További részletek a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum honlapján olvashatók.
Film.
Nemrég hozta nyilvánosságra a Brit Film és Televíziós Akadémia az idei díjjelöltjeit. A nyugaton a helyzet változatlan 14 jelöléssel vezeti a listát. A Sziget szellemei és a Mindenki mindenhol mindenkor 10-10 jelölést kapott, az Elvis 9-et, a Tár pedig 5-öt gyűjtött. A BAFTA díj kategóriáiban összesen 45 filmet jelöltek valamely díjra. Az első világháborúról szóló Nyugaton a helyzet változatlan Erich Maria Remarque 1928-ban megjelent klasszikus regényének új film adaptációja. A BBC News cikke szerint utoljára a Király beszéde című film kapott ennyi BAFTA jelölést 2011-ben. A legkiemelkedőbb brit alkotások mezőnyébe a Volt egyszer egy nyár, a Sziget szellemei, a Brian and Charles, a Fénybirodalma, a Minden jót Leo Grande, a Living, a Matilda a musical, az Ecpec, Ki lehetsz, a The Swimmers és a Csoda jutott be. A legjobb színésznő díjára Kate Blanchett, Michelle Yeoh, Viola Davis, Daniel Deadweiler, Ana de Armas és Emma Thompson esélyes. A színészek közül az Elvis főszerepéért Austin Butler, a Báláért Brendan Fraser, a Sziget szelleméért Colin Farrell kapott jelölést, és esélyes a díjra Bill Nye, valamint Daryl McCormack és Paul Mescal is. Az animációs filmek közül Guillermo del Toro Pinocchio-ja, a Marcel the Shell with Shoes On, a Csizmás a Kandúr, az Utolsó kívánság és a Pirula Panda esélyes a díjra. A BAFTA díjátadó gáláját február 19-én rendezik meg a Royal Festival Hallban.
Koncert.
Ismét Budapesten ad koncertet Steve Vai. Az amerikai gitárvirtuóz április 12-én az Aquarium Klubban lép fel. A lenyűgöző játékáról és technikai újításairól ismert gitáros, zeneszerző és producer tavaly megjelent In Violate című albumát mutatja be a magyar közönségnek. Steve Vai több mint 4 évtizede van a pályán, 17 eddigi szólólemeze mintegy 15 millió példányban fogyott világszerte. Munkáját 3 Grammy-díjjal ismerték el, és olyan világhírű zenészekkel készített felvételeket, mint Frank Zappa, David Lee Roth vagy a Whitesnake. A 62 éves Steve Vai elsősorban Jimi Hendrix és a Led Zeppelin hatására ragadott gitárt, a technikát a világhírű Berklee School of Musicban, valamint Joe Satriani útmutatásai alapján tökéletesítette. Pályafutása kezdetén 1980-ban már játszhatott a szintén példaképei közé tartozó Frank Zappával, akinek több számát átdolgozta. Turnézott a 80-as években a Van Halennel is. Szóló karrierje 1983-ban indult. Első lemeze a saját kiadású Flex Able 1984-ben jelent meg. Szóló lemezeit maga írja, ő a producer, a keverő és a kiadó is. Tavaly Észak-Amerikában és Európában turnézott, idén tavasszal folytatja a koncertsorozatot. Budapesten április 12-én az Aquarium Klubban látható.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Pi története az emberi történelem furcsa kis tükre. Olyan emberek históriája, mint például a szürakúzai Archimédész, akinek a Pi kiszámítására adott módszerén lényegesen javítani nagyjából 1900 évig nem tudtak. Írja a Pi története című könyvének előszavában Petr Beckmann. Ez a könyv matematika történet, és egyben kissé rendhagyó történelem könyv, ez mindjárt ki is derül a könyv magyar kiadásának szaklektorával, Bokor Nándor egyetemi docenssel készült beszélgetésemből.
Nagyszerűen vegyíti azt, hogy érdekes tudománytörténet is, meg ugyanakkor akit érdekel a matek, az is élvezettel olvasgatja, mert olyan finomságok és élvezetes részletek derülnek ki a Pi-ről, a Pi történetéről, és kis finom számolások vannak benne, meg minden. Tehát egy matematikus is nagyon élvezi.
És hát is nagyon sok szenvedély van benne.
Ó, az rettenetesen sok, szóval ő nem egy ilyen szokványos történész, aki úgy távolról néz a témára, hanem igen, ez kifejezetten tetszik is nekem egyébként, amilyen szenvedéllyel tud írni a görögökről, és amilyen szenvedéllyel tud írni mondjuk a Szovjetunió ellen, meg a Római Birodalom ellen.
Meg a Náci Birodalom ellen.
Meg a Náci Birodalom ellen is, ahonnan egyébként ő menekült is a családjával 39-ben, és amilyen hihetetlen szenvedéllyel ír Newtonról például, szóval Newton ő neki a személyes
hőse. A világ közepe, igen, azt mondja, szóval, hogy nélküle nem lenne semmi ugyanaz.
Igen, kicsit, szóval lehet vele vitatkozni, de azt is, hogy az ember olyan jó hangulatban teszi, miközben olvassa.
Beszéljünk arról, hogy mi a Pi jelentősége, mert ugye a matematika órán nyilván mindenki találkozott vele, amikor a körrel foglalkoztunk, akkor az megvolt, de hogy ez miért ennyire fontos, és hogy miért tértek vissza újra és újra hozzá a tudománytörténet során, ez azért ez nagyon izgalmas kérdés.
Igen, szóval a pi tulajdonképpen csak egy szám, tehát azt értjük alatta, hogyha húzunk egy kört, rajzolunk egy kört, akkor annak a vonala, a körvonala, tehát a kerület az milyen hosszú, azt elosztjuk az átmérőjének a hosszával, az ad egy ilyen háromnál egy kicsit nagyobb számot, de az, hogy ez nem pont három például, hanem 3,1 és 3,2 közötti, de hogy miért pont az a számértéke amilyen, az úgy régóta foglalkoztatta a matematikusokat, tehát ennek elméleti jelentősége van elsősorban, hogy például annak a törekvésnek, hogy a pi pontos értékét megállapítsák, hogy az 3,17 vagy 3,18 vagy nem ennyire egyszerűen fölírható, vagy szóval fölírható egyáltalán, mint egy hányados, mint két egész számnak a hányadosa.
De egyébként ennek az eltérésnek van jelentősége
nem
bárhol?
Nagyon, nem nagyon, uh-huh. nem nagyon. Tehát gyakorlati haszna annak, hogy a pi-t tízezres egyre meghatározzák, nincs. Abszolút nincs. Annak van matematikus szempontjából nagyon nagy jelentősége, hogy kiderítse, hogy a pi az milyen szám, milyen tulajdonságú szám, azt értem, hogy úgynevezett racionális szám, tehát hogy föl lehet-e írni mindkét számnak a hányadosát, vagy pedig egy olyan szám, amit hogyha elkezdjük a tízedes törtet leírni, akkor a számjegyei soha nem ismétlődnek, nincs bennük semmi szabályosság. Erről kiderült, hogy az utóbbi, ezen kívül még egy úgynevezett transzcendens szám is, ez egy olyan nagyon hangzatos jelző rá, ez csak annyit jelent, hogy az olyasmi egyenleteknek, hogy x négyzet plusz x a köbön plusz x az ötödiken plusz 8 x a 37-en, szóval ahol az x az ismeretlen, az valamilyen egész számú hatványra van emelve, a pi az soha nem lehet a megoldása. A pi az, behelyettesítjük a pi-t, akkor semmi ilyen egyenletet nem elégít ki. Ezeket hívják transzcendens számoknak. Azt, hogy transzcendens szám, meg azt, hogy irracionális szám, ezt nagyon-nagyon-nagyon sok időbe tellett a matematikusoknak bebizonyítani, de ők szeretik az ilyen problémákat.
Az az érdekes, ahogyan a szerző ír arról, hogy mint egy cirkuszi mutatvány olyan volt ezeknek a tizedes jegyeknek a bizonyos számának a felsorolása. Tehát írta, hogy nagyon sok olyan egyáltalán nem okos ember volt, aki jó fejszámoló volt, és akkor már tudta az 50 tizedes jegy után felsorolni. És hogy az ember azt gondolná, hogy jó, és akkor majd ettől megy a világ előbbre.
Nem megy a világ előbbre. Ettől nem megy előbbre. Azzal, hogy a pi értékét minél több tizedes jegyre megállapítsák, azzal nagyon-nagyon okos, zseniális matematikusok is foglalkoztak, tehát a matematikusoknak a krémje, és az ilyen tisztes iparosok is, akik szorgalmasan számolgatták a dolgokat. Tehát a nagyon okos matematikusok, azok igenis vitték előbbre a matematikát, amikor ezzel a problémával foglalkoztak, mert ők felfedeztek képleteket, vagy recepteket, hogy hogyan lehet a pi-t kiszámolni egyre pontosabban és pontosabban. És
Gép nélkül,
számítógép nélkül.
Hiszen ez az ókor óta foglalkoztatja a tudósokat.
És gép nélkül, tehát hogy úgy mondjam papírceruzával. És annak is van jelentősége, nem annyira gyakorlati, mint inkább ilyen elméleti, vagy a matematika szépségével kapcsolatos jelentősége, hogy egy-egy ilyen csoda formula, amit ezek a zseniális matematikusok megalkottak, az mennyire gyorsan produkálja az eredményt. Szóval, hogy 40 napig kell leszámolni, vagy 3 óráig kell leszámolni, hogy eljusson az ember az első 25 tizedes jegyig.
Amire beszéltünk, hogy micsoda szenvedéllyel írta meg a szerző a történeti részt, ugye ő azt mondja, ami nagyon meghökkenti az olvasót, hogy a rómaiak, hát egy kicsit túl misztifikálta az ő jelentőségük a tudományos életben, mert hogy tulajdonképpen mindent csak leromboltak, ellopták a görögök művészetét, ellopták a tudományos információkat, és hogy persze-persze az úthálózat meg a csatorna, de hát a hadviseléshez ez kellett. Egyszer annyira meghökkenti az olvasót, és azt mondta, hogy a felfedezésekig, ugye Magellán és Kolumbusz útrakeléséig, semmi nem is történt. Hozzáértő ember mit
szólt? Igen, szóval én a történeti részéhez nem vagyok hozzáértő. Az nekem is szokatlan volt, hogy a római birodalom az ennyire szörnyűséges volt tudománytörténeti szempontból, és hogy a görögök azok, akik igazán a tudománnyal foglalkoztak, ami igaz, és az is igaz, tulajdonképpen az ember úgy a hangvételét a könyvnek én legalábbis nagyon élveztem, mert olyan szórakoztató, szóval ezek az ilyen, kicsit ilyen maró gúnnyal és iróniával ír a rómaiakról, meg aztán az egyházról, ugye a sötét középkor az ő számára rettenetesen sötét volt, szóval nem
ez
nagyon...
Ez semmi nem történt tudományos szempontból.
Gyakorlatilag semmi nem történt, és a felvilágosodás az meg számára igazán olyan nagyon-nagyon verőfényes ilyen hajnal volt, hogy így mondjam. Abban is én igazat adok, persze a fokozatokban lehet vitatkozni, és az ember miközben olvassa, hogy vitatkozik is vele, de annyira szórakoztató stílusban írja, hogy nem kapja fel a vizet szerintem az se, aki szerint a római birodalom az a civilizáció fénypontja volt.
Eljutunk Newtonig, ahogy mondta, és tovább, de az az érdekes, hogy ezeket a tudósokat is úgy mutatja be, hogy tulajdonképpen az élettörténeteket is megmutatja. Tehát amikor Archimédészel találkozunk, akkor, amikor épp leszúrja egy római katona.
Igen.
De aztán azért a következő fejezetben szó van róla, hogy ő mivel foglalkozott, igen, hogyan élt és mi történt vele. Számomra ez volt az egyik legdöbbenetesebb élettörténet leírás, nem tudom, az ön számára mi.
Archimédész, ő nekem amúgy is egy ilyen szívemcsücske, ő hihetetlenül kimagaslott a mezőnyből, tehát ő egy elképesztő, szinte ijesztően zseniális ember volt, amihez hozzányúlt, abban maradandót alkotott, olyasmi, mint Newton egyébként. De az nagyon-nagyon jó a könyvben, szerintem is, hogy személyes részletek vannak benne, leírja ezt a szirakúzai esetet, amikor úgy éppen valami ábrát rajzolgatott a homokba, és a római katonát ez nem érdekelte, úgyhogy, mert hogy nem hallotta meg a felszólítást, hogy menjen vele, hanem tovább rajzolgatott, hát akkor ő megledöfte ezt az idős embert. De ugyanígy az, hogy Newtonnak is leírja az élettörténetét, hogy ő mennyi nehézségen ment keresztül, és hogy a pestis járvány, az tulajdonképpen részben az volt felelős, de pozitív értelemben azért, hogy vissza tudott vonulni egy vidéki birtokra, és ott aztán nem tudott mással foglalkozni, mint matekkal és fizikával, és hát ott teljesen forradalmasított mindent. De ugyanígy Euler is sokkal emberközelibb lesz azzal, hogy leírja, hogy közben ő azért úgy lovacskázott a kisfiával, meg ott nyüzsögtek körülötte a gyerekek, meg kiabáltak, és úgy időnként ő úgy odaszólt hozzájuk kedvesen, de közben a fejében meg gyártotta a zseniális matematikai dolgokat, szóval jó olvasni róluk.
Bokor Nándorral, a Pi története című könyv magyar kiadásának szaklektorával beszélgettünk. Petr Beckmann könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.